Megfordultam, és a falon függő embernagyságú tükörbe néztem. Őszintén szólva, nekem is kedvem lett volna megrémülni saját magamtól. Arcomat alvat vér takarta. Csodálkoztam is, hogy a pofaszakállas tábornok hogyan ismert rám. Aztán rájöttem, hogy még nem is látott másképp, csak vérbe úszva. Amikor az éjszaka hazatértem a mocsár partjáról, ugyanígy alvat vér borította a képem. Gulbranzen elkérte a kulcsom, és elindult felfelé a lépcsőn. A sebhelyes képű gerbekkel mögötte botladozott. Utánuk indultam volna, amikor a pofa szakállas megragadta a karom. Mr. Lawrence suttogta, és óvatosan körülnézett, hogy nem hallja-e valaki. Tudnia kell, hogy rám mindig számíthat. Vigyázzon Gulbranzenre! Kemény ember! Az arcomra nézett, megcsóválta a fejét, és visszacsusszant a pult mögé. Rábillantottam egy véres mosolyt, és a zsaruk után iramodtam. Gulbranzen az ajtófélfának dőlt, és leplezetlen türelmetlenséggel merett rám. Hol maradt ember? Szeretném, ha maga nyitná ki az ajtaját. Van házkutatási parancsa? Házkutatási parancs, az micsoda? Kérdezte, és amikor elfordítottam a kulcsot a zárban, benyomta az ajtót. Tanúim vannak rá, hogy meghívott egy reggeli viszkire. Nem is tudtam, hogy a norvég rendőrök szolgálatban is fogyasztanak alkoholt. Szolgálatban sosem, mondta vigyorogva, csak hogy a szolgálatunk reggel 6-kor lejárt. Intettem, hogy foglaljanak helyet. Ekkor vettem csak észre, hogy amíg aludtam, valaki hátamra rakta a hátizsákomat. Levetettem és lehajítottam a szőnyegre. Besétáltam a fürdőszobába, kényelmesen lezuhanyoztam, s felvettem a fürdőköpenyem. Az ördögbe is porogta Gulbranzen, amikor visszaballagtam hozzájuk. Egészen emberi formája van, ha megmosakszik. Remélem, a ruháját nem mosta ki, figyelmeztetem. Eszem ágában sem volt felügyelő. Uraim, egy viszkit? Teletöltöttem a poharakat. Jeget is akartam keresni hozzá, de nem találtam. Gulbranzent láthatóan nem zavarta a dolog. Egyetlen hajtással itta ki az italt, mintha csak egy adag rozs pálinkát öntött volna le. Nem tagadom, elkeserít, ha ilyesmit látok. A viszkit szopogatni kell, élvezni az ízét, aromáját, lágyságát, és enyhet rágya szagát. Gulbranzen lekoppantotta a poharát az előtte álló asztalkára, pohár szájára tette a tenyerét, jelezve, hogy többet nem kér. Mit mondjak, egyetértettem bele. Aki úgy iszza a viszkit, mint ő, abban minden csepp kár. Tehát törte meg a csendet, és ismét minden figyelmével felém fordult. Hol vannak a ruhái? Melyiket parancsolja? Először is azt, amelyiket volt szíves a fürdőszobában levetni. Találtam, szenteltem még néhány pillanatot a viszkimnek, aztán kirándultam a fürdőszobába. Felnyaláboltam a kád mellé szórt ruhát, cipőt, inget, és kicipeltem Gulbranzenhez. Az alsó nadrágomat is látni akarja? Rám nézett mélán, ahogyan az alacsonyan repülő boszorkányt nézi az ember. Enyhén üveges tekintetéből arra következtettem, hogy nagyjából annyi humorérzéke lehet, mint egy lapulevelet rágó tehénnek. Rakják bele egy zsákba, mordult Geir Bakkéra, aztán tovább vezényelte a zenekart. Most azt a ruhát kérem, amelyet akkor viselt, amikor kiment békát fogni, amelyben megtámadta a viking. Kinyitottam az éjjeli szekrény ajtaját, és kihúztam belőle a kért szerelést. Ruhát, cipőt, fehér neműt. Gulbranzen elégedetten szöszmötölt a vérnyomok között, mint egy kéjenc Dracula. Beledugta az ujját az egyik kocsonyás foldba, megszagolgatta. Esküdni mertem volna rá, hogy lopva meg is nyalta. Tele van vérfolttal, lelkesedett, na? Persze, hogy tele, hiszen a vörös legény vére rám csöpögött a fáról. Csak úgy mondom, vonult vissza, nincs jelentősége. Geirbeck ezt is becsomagolt egy műanyag zsákba, aztán ráült. Inkább vásári késelőből levitézlett zöldséges kofára emlékeztetett, mint zsarura. Hát ezzel meg is volnánk, kérhetnék még valamit, Mr. Lawrence. Rajta felügyelő biztattam, és abban reménykedtem, hogy nem a viszki maradékára gondol. Szeretném látni a hátizsákját. Léptem kettőt, és odarúgtam hozzá. Mielőtt kibontaná, felsorolna, hogy mi van bennem. Nem egészen értettem, mit akart tőlem, de készséggel álltam a rendelkezésére. Hogyne, gumicsizma, háló, zseblámpa, vadászkés, horog, egy-két apróság, zsinór például, fegyver, csak a vadászkésem. A revolverem a fürdőszobában van a polcon. Kívánja látni? Nem. Egyszer már megnéztem. Őrmester, Gerbeke a hátizsák fölé koporodott. Kioldotta a zsinórját, kikapcsolta a csatjait, aztán illedelmesen hátralépett. Gulbranzen úgy tartotta a tenyerét a hátizsák fölött, mintha azt vizsgálná, nincs-e benne robbanószer vagy nukleáris hasadóanyag. Legutoljára a lámaista szerzeteseknél láttam ilyen mozdulatot, amikor haldoklók feje felett a bardóban tévejgő lélek kivezetésének varázslatát végezték. Egyszerre csak bedugta a fejét a zsákba, és kicibálta belőle a hálóm. Ez mi? Sose fogja elhinni. Békafogó háló. Nem láttam még ilyet. Nem olyan, mint amilyenekkel a halakat merítik ki. Találja ki, hogy miért. Hát őszintén szólva gyenge a fantáziám. A halak nem tudnak ugrani, a béka annál nagyobbat. Ha egy normális hálóval merném ki, a béka csak röhögne. Ezért, ha meghúzza ezt a madzagot itt, a hálóra rácsapódik a fedél, és a béka bennmarad az alján. Elgondolkodva bámult az arcomba, feltehetőleg azon töprengett, hogy juthat normális ember odáig, hogy békát fogdosson, ének éjszakáján egy mocsárpartján. Ettől kezdve a békafogás kellékei nem érdekelték. Minden ezzel kapcsolatos relikviát kihaigált a szőnyegre, és csak akkor nyugodott meg, amikor a vadászkésemet vette a kezébe. Ez mi? Vadászkés. Minek magának? Olyan jámbor képpel néztem rá, hogy más zsaru már rég elsírta volna magát gyermeki ártatlanságomon. Jó, ha van. Éjszaka a mocsár mellett néha kellemetlen figurákkal találkozik az ember. Aztán az is lehetséges, hogy megláttok egy szép faágat, vagy egy nagyra nőtt nádat. Aztán levágja, mi? Ahogy mondja, levágom. Előre hajolt, és ismét az arcomat tanulmányozta. Valahogy nem tetszett az a látszólagos nyugalom, ami a szeméből áradt. Úgy éreztem magam, mint a karóhoz kötött kecske, amely körül ott kering az éhes tigris. És ha levágta, mit csinál vele? A kábítás tipikus esete volt. Feldíszítem bele a szobám, mondtam óvatosan. Szerzek egy nagy vázát, beleteszem a nádat. Csoda hangulatossá tud varázsolni egy meghitt sarkot. Egy friss barka, egy aranyeső ága. És egy kis nyúl, amint hímes tojást tojik. Tessék? Csak tréfálkozom. Mi van még a zsákjában, Mr. Lawrence? Semmi. Mi lenne? Emlékezetem szerint semmi. Kihúnyt az érdeklődés a szeméből. Sóhajtott, legyintett, megszagolta a vadászkést. Szeme elé emelte, mintha meg akarna győződni róla, nincs rajta vérfolt. Hát, ez igazán nem olyan sok. Gondoltam, legalább néhány békát begyömöszölt búcsúzóul. Akkor vádat emelhettem volna maga ellen védett állatok befogásáért, de így. Mosolygott, felemelkedett, mintha menni készülne. Aztán hirtelen megragadta a kezem. Oda rántott a hátizsákhoz, és léhegett, mint a farkas, amikor a jó akkor kerítésén átugorva a birkákra veti magát. Azt mondja, hogy nincs már semmi a hátizsákjában. Semmi? A jó kurva életbe, akkor ez micsoda? kihúzott egy görbe, rozsdás vas tárgyat, és az orrom elé tartotta. Rápillantottam, aztán enyhén megszédültem. Minden kétséget kizáróan a viking kése volt, amellyel megfenyegetett, és amellyel elvágta szerencsétlen áldozatai torkát. 17. fejezet. Ezekben a pillanatokban alig ha róla mintázták volna meg a görög bölcs, sztoikus nyugalommal szemlélődő szobrát. Annál inkább azért a balfácánét, aki lakás ajtaját kinyitva, saját magával találta szembe magát, és a másik megkérdezte tőle, hogy kit keres. Gulbranzen hangjából egyszeriben kiveszett az érdeklődő figyelem. Intellektuális arcát meghazudtoló erővel és zord támadó kedvel bömbölt rám. Leülni. Leültem és várakozva néztem rá. Néhány pillanatnyi megingás után ismét magamnál voltam. Látja? Látom, mondtam nyugodtan. Hogy került magához? Fogalmam sincs róla. Talán a viking tette a hátizsákomba. A viking. Ki más? Például ön, Mr. Lawrence. Ugyan miért? Hogy eltüntesse a bűnjelet? Ekkor már sokkal egyszerűbb lett volna, ha mocsárba dobom. Csak hogy arra számított, a mocsár szélét meg lehet kotorni. Megtaláljuk a szerszámot is. És? Maga kérdez, vagy én? Tehát ön szerint ez a viking fegyvere? Az. Honnan tudja ilyen pontosan? Volt szerencsém egész közelről megfigyelni. Akkor arra válaszoljon, hogy miért tette volna a maga hátizsákjába. Ezt talán tőle kellene megkérdeznie. Ismét rossz érzés kerítette hatalmába. Egyre inkább úgy éreztem magam, mintha a mocsár szélén egy bokorba kapaszkodnék, és kétségbe esettem próbálnám megakadályozni, hogy a mélység magába szippancson. A bokrok ágai azonban egyre jobban lehajlanak, és én egyre közelebb kerülök ahhoz a pillanathoz, amikor csobbanva belezuhanok a kulimázba. Mélyen a szemembe nézett, aztán visszatette a rozsdás sarló szerűkést a hátizsákba, és összerántotta az árózsinort. Remélem, nincs kifogás ellen, hogy magukkal vigyük. Miért lenne? Letartóztat? Magát? Miért? El kell ismerni, pokolian jól csinálta, ahogy a klasszikus detektív történetekben meg van írva. Nem volt mese, nekem is át kellett mennem naívába, hiszen megtalálta nálam a bizonyítékot, nem? Mi kell még? Három gyilkosság, a gyilkos szerszám, a gyilkos, majd akkor tartóztatom le, ha én akarom, mondta százon. Minden esetre meg szeretném kérni, hogy ne hagyja el a környéket. Eszembe sincs. Elvégre a konferenciára jöttem. Elvigyorodott, és legnagyobb meglepetésemre melegen kezet rázott velem. Hát akkor csak rajta. Beszéljék meg a békák magánügyeit. Csak ha lehet, nem szeretnék több hullát találni a körzetemben. Már így is beütött a túltermelési válság a hullafronton. Meglengettem a kezem, és mosolyogtam. Akár ígéretnek is vehette. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, úgy omlottam az ágyra, mint egy ledöntött lovas szobor. Arra ébredtem, hogy dörömbölnek az ajtón. 18. fejezet. Már jó ideje dörömbölhettek, mivel a beszédfoszlányok, amelyek beszűrődtek hozzám, egyre ingerültebbek és egyre hangosabbak lettek. Linda Östergaard, Frank Huckabee és Guyanam fongáltak a folyosón. Hála Istennek, hogy egyben van, mondta Frank, és fekete olaszos képén fájdalmas mosoly terült szét. Már azt hittük, baja esett, mint a szerencsétlen Milkis professzornak. Esett is? Elájultam az álmosságtól. Nem voltam megnyitón, mondta szemrehányóan a lány, bár talán jól tette. Inkább gyászszertartásra emlékeztetett, mint megnyitóra. Leütettem őket a szobába. Frank és Linda Östergaard egyszerre kezdett szimatolni, mint két jól képzett vadászkutya. Itt viszkit ittak, mondta Linda határozottan. Tudtam, mi a kötelességem. Kezükbe varázsoltam egy-egy poharat, és szétöntöttem a maradékot. Még szerencsé, hogy Guyen nem fong nem kért. Utálta a viszkit, jobban kedvelte a kígyó pálinkát az üveg belsejébe rakott apró kígyóval, amelynek a húsát jó ízűen le lehetett szopogatni a csontvázáról. Amíg iszogattak, felkészültem. Öltözködés közben aggódva tapasztaltam, hogy ruhatáramban jelentős fogyás állt be. Ha a rendőrség ilyen ütemben kopozza el az öltönyeimet, a záró ünnepségen alig, hanem fürdőköpenyben ülök az elnökség asztalánál. Visszatértem hozzájuk, és rájuk emeltem a poharam. Csirió, hogy van Linda? Kösz, az az igazság, hogy piszokul kiborultam az éjszaka. Tisztességesen remegett a keze, hogy a poharát tartotta. Odakint nagy a felbojdulás, mondta Frank. A délelőtti ülésnek sem volt sok értelme. A zsaruk össze-vissza kérdezgetnek mindenkit. Ostoba kérdések sorát teszik fel. Nyomoznak, bólintott sokat sejtetően a vietnámi professzor. Érdeklődnek, nálam is érdeklődtek, mindenkitől érdeklődnek. Rutinszerűen tette fel a kérdést. Ki után? Guyen nem fog, szomorkásan lesütötte a szemét. Ön után, Mr. Lawrence. Ön után. 19. fejezet. Amikor elmentek, megpróbáltam gondolkodni. Jobbnak tartottam, ha felhozatom a reggelit a szobámba. Amikor végeztem vele, kiittam egy literes üveg narancslevet, és megkíséreltem felvázolni valamiféle haditervet. Meg kell hagyni, pokoli nehezen ment. Amíg lefelé lépdeltem a lépcsőn, azon törtem a fejem, vajon nem egy régi ügy miatt akar-e valaki leszámolni velem? Valami azt csukta, hogy nem. Inkább ismét belekeveredtem valamibe, amibe nem lett volna szabad belekeverednem. Csak hát, az ilyesfajta ügyekkel úgy van az ember, mint az utcán heverő kutyapiszokkal. Nem akar belelépni, aztán mégis belelép, és csak akkor veszi észre, hogy belelépett, amikor odahaza éppen a kedvenc perzsa szőnyegébe masszírozza bele. Hamarosan megtudtam, hogy a délután folyamán tekintettel Milkis halálára és a rendőrség zavaró jelenlétére nem lesznek előadások. Leadtam értekezésem vázlatát, amely a békák táplálékául szolgáló bizonyos rovarfajták kipusztulásának veszélyeit ecsetelte, aztán kisétáltam a szállóból. Annak ellenére, hogy egy szabadban végrehajtott gyilkosság sorozat első számú gyanúsítottja voltam, mindez ideig nemigen volt időm körülnézni a környéken. Most pótolhattam, amit elmulasztottam. A rozmár fogadó ezüst színű fenyves erdő alján egy valamikori folyó kiszáradt medrének a szélén épült. A felhők közül kikandikáló, élesre mart sziklafogok arról árulkodtak, hogy év ezredekkel ezelőtt óriási gleccser takarta a vidéket, és éles jégfogai harabdálták csipkésre a sziklákat. Egy magas, vékony sziklataré különösen megnyerte a tetszésemet, mintha hatalmas, tarajos, őshüllő áldogált volna a fák között, és bámulta volna a szállodát. Elsétáltam az első fákig, kerestem egy farönköt, ráültem, beszívtam a fenyőerdők semmihez sem hasonlítható csodás illatát. Az enyhe délutáni szél meglebbentette az ágakat, nem messze tőlem, tavai toboz hullott az avarra. Néhány évvel ezelőtt egy szibériai erdő alján ültem ugyanígy gyanútlanul, cédrusok között, amikor rám támadt egy medve. Akkor is így pihentem, behunyt szemmel álmodozva, aztán csak annyit éreztem, hogy megindul a föld a lábam alatt, még a morgását is hallottam, és egy óriási, nem emberi erő maga.